Köszöntöm a hallgatókat, Sörös Gerda vagyok. A következő fél órában a 2018-as év színházi előadásaiból válogattunk. A január rögtön egy izgalmas bemutatóval indult, Ibsen kísértetek című drámáját állította színpadra Alföldi Róbert a Centrál Színházban. Az előadás azért is különleges volt, mert egy színpadon játszottak a Gáspár testvérek, Gáspár Tibor és Gáspár Sándor. A női főszerepet játszó Básti Júli úgy fogalmazott: a több mint 130 éve megjelent darab ma is aktuális kérdéseket feszeget. Az egyik lényegi eleme, hogy rámutat, a szülők hazugságokkal, elhallgatásokkal miként tehetik tönkre a következő nemzedék életét.
Hogyha hazudunk és hazugságban élünk, akkor elvesszük a következő nemzedéknek az életét, a lehetőségeit. Minden generáció a saját életéért és azért a pár tíz évért, amit aktívan tölt, azért felelős. És hogyha elrontjuk és elhazudjuk és lenyomjuk a felszín alá a problémákat, akkor a következő generáció meghal, nem képes élni, nem képes fejlődni. Szerintem ez a leges-leges legfontosabb.
Az apa-fiú kapcsolat a szülőhaza és a történelmi múlt bűneivel való együttélés témáját dolgozta fel a Forte Társulat évelei bemutatója a Trafóban. A Vaterland című mű az osztrák irodalom nagymesterének, Thomas Bernhardnak a szövegeiből készült fizikai színházi előadás. Horváth Csaba rendező koreográfus mesélt a bemutató előtt.
Minden jelenet egy ravatalnál játszódik, tehát ahol is az apa fel van ravatalozva, és a fiú pedig előszedi a múltbéli emlékeit, illetve hangot ad meglehetősen ironikusan, ami Bernhardra nagyon jellemző. Hangot ad az elégedetlenségének, a családjával, az apjával, illetve az apa földdel kapcsolatosan. Ezért is választottuk azt a címet az előadásnak, hogy Vaterland, tehát apa föld. Alapvetően nem egy klasszikus dráma szerkezetről van itt szó, tehát monológok egymás utánja valójában az előadás, tehát ezt a témát járja körbe mindegyik jelenet, akár a zeneiségét illetően, akár a mozgását illetően. Szándékom az volt, hogy az árnyalatok, mint ahogy Bernhardnál egyébként is nagyon fontosak az árnyalatok, tehát az árnyalatok szintjén jelenjenek meg mozgásban azok a kísérő elemek, amelyek ezeket a szövegeket felerősítik.
Számos izgalmas bemutató kötődik a 2018-as évben ifjabb Vidnyánszky Attilához. A színművész rendező Vecsei H. Miklóssal közösen alapított társulata a Stalker csoport idén nyáron az Ördögkatlan Fesztiválon debütált első előadásával, de a Víg Színházban is érdekes előadások sora kötődik a nevükhöz. Az egyik ilyen a Dosztojevszki regényéből készült a Félkegyelmű. A Pesti Színházas előadásról a Rogozsint játszó Orosz Ákos úgy fogalmazott: kortalan produkció született, amely modern eszközökkel beszél hitről, szeretetről a mai világunkban.
Az egyik legfőbb mondandója ennek az előadásnak, hogy nincsen csak fekete és fehér, hanem ezek a dolgok kiegészítik egymást, és a hit és a nem hit, a szeretet és az utálat nagyon közel állnak egymáshoz, nagyon közeli rokonok, és mind a kettő megtalálható abban a világban, amely körülvesz minket, és abban a világban is megtalálható volt, amiben Dosztojevszki élt, és megtalálható volt 2000 évvel ezelőtt, és valószínűleg 2000 év múlva is. Ezen kívül még valahogy az élet körforgására reflektál úgy az előadás, hogy lesznek benne gyerekszereplők is, illetve Vencel Vera is benne van az előadásban, így aztán a két szélsőséges életkort megmutatva mi ilyen 20-as, 30-as generációs színészek valahogy erősen tudjuk megélni a két véglet közti életet. Azt hiszem, ez a két fő csapásvonal, amit most így ki tudnék emelni.
Már ebben a színházi évadban mutatták be a Diktátort, amelyben a híres Chaplin film Diktátorát és Borbélyát ifjabb Vidnyánszky Attila játszotta, az előadást Eszenyi Enikő rendezte. Az évet pedig a Teátrum Molnár Ferenc klasszikusával, a Liliommal zárta, amelyet a fiatal alkotó állított színpadra.
Ha lehet így mondani, ez egyszerű történet egyszerű embereknek, abszolút fel lehet benne fedezni azokat a legaktuálisabb és legvalósabb érzelmeket, amik körülvesznek minket, és ez is a legnagyobb feladata a darabnak, hogy ne az agyukra hassunk a nézőknek, hanem a lelkükre. Amifelé vittük a dolgot, hogy van egy tulajdonképpen egy kicsit egyfajta kabaré, vagy nem is tudom, ez a wursli, ez a hinta, valami ilyesmi jellege. Egy kicsit meseszerű ezzel a túlvilággal, maga már a nép, vagy Lilium. Tehát, hogy nagyon szikár, azt szerettük volna csinálni az előadást, és ebből a szikárságból valahogy elemelni. Tehát ha lehet így fogalmazni jó értelemmel, és ha bár még nem tudom pontosan, hogy mi lesz a csattanója, vagy a tanulság a próba folyamatnak, de valahogy az volt a célunk, hogy a túlvilággal menjünk el valamilyen költőibb magaslatba, de mindenféleképpen arra törekedtünk, hogy nagyon valós és nagyon reális helyzetek legyenek.
A Molnár Ferenc darabok mindig népszerűek. 2018-ban is több drámáját mutatták be a szerzőnek, és igazán kiválóan sikerült az Örkény Színház bemutatója a Hattyú, Csákányi Eszter, Tenki Réka és Nagy Zsolt főszereplésével. Polgár Csaba rendező mesélt arról, hogy számára milyen kérdéseket vett fel a színdarab.
Az eltitkolt vágyak, az elnyomott vágyak, vagy a meg nem valósuló vágyaknak milyen hatásai vannak az ember életére, legyenek akár ezek hatalommal kapcsolatos vágyak, szerelemmel kapcsolatos vágyak, hogy hogyan válik az ember ezektől szörnyeteggé, és hogy hogyan nem engedünk a társadalmi rangunkból, vagy mennyire ragaszkodunk ahhoz, hogy akár hazugságok árán is, hogy megtartsuk ezeket a berögzült rangokat, vagy helyzeteket.
Az Örkény Színház stúdiójában debütált a Pionír szív, amelynek főhőse Számko Tale, egy 44 éves, enyhén szellemi fogyatékos, törpenövésű férfi. Az ő történetét monodrámaként Bíró Kriszta adja elő.
Ez egy különös figura, őt úgy hívják, hogy Számko Tale, egy nem teljesen épp ember, aki egy szellemi fogyatékos, meg nem is nagyon nőtt magasra, egy ilyen lény, aki él egyrészt a rendszerváltás előtti, majd a rendszerváltás utáni világban, és ez összezavarja őt, és nem igazán érti, hogy mi történik körülötte, és hát tele van bűnökkel. Természetesen felelős azért, amit tesz, de közben pont azért, mert nem teljesen épp értelmű, ezért nem látja be, hogy tulajdonképpen amit tesz, az nagyon nagy baj, tehát hogy az bűn. Úgy beszélgetünk erről, mint hogyha ez valami nagyon köldöknézős, érfelvágós dolog lenne, azt elárulom viszont, hogy rengeteget lehet rajta nevetni. Tehát közben tele van az előadás humorral és olyan dologgal, ami roppant mulatságos.
Andrej Serbán többször dolgozott már Budapesten, ezúttal a Radnóti Színházban állította színpadra Shakespeare harmadik Richárdját Alföldi Róberttel a címszerepben. Az előadás a társadalom és az egyén felelősségéről is gondolkodik, fogalmazott az Erzsébetet alakító Kovács Adél.
Én azt hiszem, hogy a legfontosabb a felelősség kérdése. Legalábbis az én számomra, de azt érzem, hogy a Serványi üzenet is, illetve sokat beszéltünk erről az, hogy nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, hogy a harmadik Richárd egy zsarnok, mérengző, tehát ezeket a közhelyeket, de ő sokkal jobban érdekli az, hogy mi az a társadalom, ami hagyja, hogy egy ilyen vezető megszülessen, mi az a rendszer, ami kitermeli magából. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges dolog, mert az egész életünkben az egyik legfontosabb kérdés a felelősség kérdése. Tehát, hogyha gyerekeinket úgy neveljük, hogy te felelős vagy a saját életedért és a saját sorsodért, és nem másra mutogatsz, és minden pillanatban van döntéshelyzeted, akkor ez egy nagyon érdekes kérdés.
A Radnótiban tartottak egy fontos ősbemutatót is. Závoda Pál egy Piaci nap című kisregényének színpadi változatát tűzte műsorra a teátrum. A második világháború után kialakult zsidók elleni pogromok lélektanáról szóló előadást Mohácsi János rendezte.
A Závoda írt egy dramatikus verziót, és mi abból indultunk ki. A könyv az csak segédanyag volt nekünk, és hát a Závodával együtt változtattuk próbáról próbára a szöveget, amit kialakult a Nótis verzió. Két nőnek a kapcsolatán keresztül mutatja be ezt a kunvadasi, illetve a miskolci pogromot a történet, akik egy kis faluközösségből származnak, és hát a soros az egymás ellen is fordítja őket, ugyanakkor nyilván össze is ragasztja őket. Azt érzem, hogy ez a tömeghangulat, ez ami ott le van írva, az nagyon-nagyon hasonlít a mai Magyarországon látható, borzalmasan szomorú és számnivaló türelmetlenségre.
Molnár Piroska, Lázár Kati, Gyabronka József és Bálint András főszereplésével Budó Viktor és Mózsik Imre Krakken művelet című szatíráját mutatta be az Átrium Filmszínház. Bálint András mesélt az előadásról.
Ez egy fantázia és szatíra. Ugye rettentő mulatságos és hát ijesztő is egy kicsit. A történet szerint egy távoli országban, ez egy Krakken országban világkiállítást rendeznek, ahol a honos ország, ezek vagyunk mi, honos ország kulturális minisztere és annak államtitkára, ez vagyok én, a miniszter a Gyabronka, meglátogatjuk ezt a világkiállítást, ahol úgy van, hogy mi ki fogunk állítani egy holdat. De közben ez a hold eltűnik is. Hát szóval mindenféle bonyodalmak vannak. Kraken, ugye ez egy szörny, ez a Sharntrail országban játszódik, egy kitalált ország, és ráadásul kitalált nyelven beszél nagyon sok kollega ebben a darabban. A Kraken az egy szörny, aki veszedelemben tartja ezt az országot. Ijesztő és döbbenetes, és hát tébóíton őrületes helyzet. Ebben a elhagyott gyárépületben, ugye hol ez játszódik.
Mészáros Béla főszereplésével mutatták be, de szinte az egész társulat benne van a Katona József Színház Berlin Alexanderplatz című márciusban debütált előadásában. Alfred Döblin története a náci Németország kialakulása előtti éveket, társadalmi problémákat járja körül, a rendező Kovács D. Dániel. A főszerepet játszó Mészáros Béla beszélt az előadásról.
A történetnek van igazából egy előtörténete, Franz Wilmerkopf szerelemfértésből megéli a kedvesét. Börtönbe kerül, és 4 év után szabadul a börtönből. Innen kezdődik a darab, akkor már kiszabadult. Nagyon fontos tudni, hogy igazából nem egy eltervezett gyilkosság volt, tehát bűnös természetesen, de a szerelemfértésből való gyilkosság, ez egy felindultságból történik az ő esetében. A Weimar Emlék Köztársaságnak az idejében játszik az első világháború után, amikor amúgy is biztosan megújul a világ, tehát főleg Berlin, ahol egyébként akkor pont 600 ezer munkanélküli van, 3 millió fős Berlinben. Van egy motto az elején, hogy többet akar egy vajas kenyérni a Franz Wilmerkopf igazából, csak megpróbál élni, megpróbál visszaélőzkedni a társadalomban, megpróbál szerelmet találni magának, kapcsolatot, barátokat és olyan munkát, amivel talán tudna élni és boldogát tenni magát, csak folyamatosan kap egy törő csapást, mindig újra és újra elesik, mert túlságosan bízik az emberekben, ez a naivitásra. Gyermeki mi volt a vezeti arra, hogy elinduljon azon az úton, amit mondanak neki, és bárki lehetne, talán az a legfélelmetesebb benne. Igazából emiatt is érdemes tanulni, hogy azért bárki ráismerhette magára az alapban.
Egy ingatlanos átverésről mesél Spiró György Széjjel című drámája, amely közben naivitásról, kis stílűségről és a mai társadalom állapotáról is egészen pontos képet fest. A 4 szereplős darabot a Katona József Színház kamrájában Zsámbéki Gábor állította színpadra, Fulajtár Andrea és Rezes Judit mellett Takács Kati és Pányai Kelemen Barna főszereplésével, azóta Rezes Judit szerepét Ónodi Eszter vette át. A szerzőt hallják.
Tulajdonképpen nem akar az ember igazán foglalkozni a társadalommal, de hogyha darabot ír, vagy regényt ír, vagy novellát ír, óhatatlan benne van. Valószínűleg nem a társadalom kritika az érdekes benne, hanem az ember óhatatlanul reagál a társadalom állapotára. Szóval az az, amit mi is a saját bőrünkön érzékelünk, és mindig egy picit más arcát mutatja az emberiség. Hát örök téma például az, hogy valakit átvernek, meg megcsalnak, meg hogy volt barátok összekülönböznek, ez minden társadalomban előfordul. De mégis vannak ilyen finomabb változások, és egyáltalán ezért érdemes írni, hiszen minden témát megírtak már, mert a társadalom meg a világ változása az mindig egy másik, kicsit másik jellemvonását mutatják fel az embernek, és hát ezért írunk, hogy ezt kövessük, és hű krónikásai legyünk ennek a történetnek.
Brecht ritkán játszott drámáját a Gömbfejűek és a Csúcsfejűeket mutatta be az évad végén a Nemzeti Színház. Zsoltér Sándor nem először rendezte a faji alapon egymás ellen uszító, képzeletbeli államról szóló darabot, ám úgy vélte, egyre aktuálisabb.
Nagyon élő és eleven alakok veszik körül ezt a történetet. Lényegében ez az új eszneminiszter vagy ideológus azt találja ki, hogy nem gazdasági problémák vannak az országban, nem osztályharc van az országban, nem szegények és gazdagok között túl a probléma. Nem az elosztással van probléma, hanem egész egyszerűen kétfajta ember létezik ebben a jahú országban, a gömbfejűek és a csúcsfejűek. A csúcsfejűek azok szubtilis szőrcálhasogató idegen betolakodók, a gömbfejűek meg tisztességes lapos becsületes jó vérvonal. Annyiszor a történelemben látok, hát egymásra úszítanak embereket, akiknek egyébként semmi baja nem lenne egymással. Nem kell semmilyen erőfeszítést tenni sajnos direkt állásokra, hanem hát, hogy ott van. Pertinatilag azt gondolom, hogy a világ ezzel küzdik.
Már ősszel indult évadában mutatta be a Nemzeti Színház az ember tragédiáját. Vinyánszky Attila rendezőként 1997 óta dolgozik Madách Imre művével. Most leginkább a szabadon bűn és erény közt választhatni mi nagy eszme felvetésre fűzte föl különleges látványvilágú előadását.
Ez az egyetlen olyan darab, amit én folyamatosan rendezek. Tehát ez folyamatosan megy bennem. Nyilván nem véletlenül, mert ilyen szöveg nem sok van a világon. Mondjuk még hármat vagy négyet tudnék felsorolni, és ezért borzasztóan büszkének lenni, hogy ez egy magyar ember fejéből pattant ki, ezt mondom, mert tényleg az van, hogy folyamatosan olvasunk, és hát ehhez képest egy kicsit minden híg, minden kicsit áttetsző és egy kicsit felszínes. Ez egy kemény, beleállós színház. Felerősödött bennem az a Madácsi fölvetés, így a darabban, hogy szabadon választunk jó és rossz között. Tehát van egy isteni ajándék, a szabadságunk, a döntési szabadságunk. A világot, amikor elkezdjük élni, jelen van mindenféle téma. A luciferi téma és a luciferi életérzés és a luciferi gondolat is. És van, aki élete végéig ahhoz ragaszkodik, van, aki abból kilép, vagy nem abban van, de aztán belelép ebbe. Tehát ez egy téma, ez egy erőtér, ez egy világmagyarázat, ez egy világon való fogáskeresés. Lehet luciferül keresni, és lehet mondjuk az úrangyali által keresni. Lehet egy életen belül többször váltani.
Négy rendező állította színpadra a székesfehérvári Vörösmarty Színházban ugyanezt a drámát. A Madácsmű négy régóta közösen dolgozó alkotó Bagó Bertalan, Hargita Iván, Horváth Csaba és Szikora János rendezésében került színre. A teátrum igazgatója Szikora János mesélt a kezdeményezésről.
Négyen, akik 5 éve együtt dolgozunk itt Fehérváron, és régóta gondolkodunk az ember tragédiájáról, úgy éreztük, hogy mi együtt, miközben nagyon különböző színházat csinálunk, de mégis van a világlátásunkban valami közös, ha négyen együtt próbáljuk megvalósítani, akkor gazdagabb képet tudunk adni az egészről, mintha bármelyikünk választana.
A Székesfehérvári Színház felkérésére 4 kortárs szerző gondolja majd tovább Madách Imre nagyszabású művét. Márton László, Tasnádi István, Térei János és Závada Pál egy-egy a tragédia londoni színe óta eltelt időszak köré építi fel a saját folytatását. A darabot a következő évadban mutatják be. Zenés bemutatókból is akadt bőven. Andrew Lloyd Webber legújabb musicaljét, a Rock Sulit mutatta be ősszel a Madách Színház. A premiért hosszas munka előzte meg a darabban szereplő diákokkal. Szirtes Tamás igazgatót, rendezőt hallják.
A Rock Suli egy rendkívül sikeres film. Egy nagyon sokrétű és egy nagyon sokirányú történet. Fiatal gyerekekről, önmagunk megtalálásáról, a rockzene mágikus erejéről, arról, hogy csináltunk magunknak egy nagyon komplett és nagyon jól működő világot, de ebben a világban elfeledkeztünk egymásról, a nagy alapérzésekről, a szülő a gyerekről, a gyerek a szülőről, és ez egy ilyen nagy felfedező út, aminek a végén az emberek megtalálják önmagukat, és visszatalálnak ahhoz, ami az életben igazán jó, tehát a kapcsolatokhoz, a szeretethez, az élet értelméhez.
A 35 éves kultikus magyar rockoperát, az István a királyt tűzte műsorára a Budapesti Operett Színház. A darabot a Fővárosi Katona József Színház rendezője Székely Kriszta állította színpadra.
Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon régóta már feladata a magyar színházaknak az, hogy repertoárra kerüljön az István a király, az, hogy gimnazisták esetleg iskola időn belül eljöhessenek megnézni, vagy akár vidékről felutazhassanak és megnézhessék ezt az előadást. Mágikus pillanata ez a magyar történelemnek. Azon túl, hogy tulajdonképpen egy nemzet alakulásának pillanata, de valahogy szól a magyarok konokságáról, szól a nyugat és a kelet közötti Kárpát-medencéről, illetve ami engem legalább ennyire érdekelt a történetben, az pedig egy fiatal király, egy fiatal férfi a hatalom árnyékában milyen döntéseket hoz, hogy amikor egy egyedül marad, akkor hogyan kérdőjelezi meg azokat a lépéseket, amiket szinte törvényszerűen meg kell tenni, mik azok a emberi tényezők, amik egy ilyen helyzetben alakíthatják akár egy egész nemzet sorsát.
Gyermekelőadásokból sem volt hiány. Az Operett Kálmán Imre stúdiójában mutatták be decemberben a Nobel-díjas Maurice Maeterlinck világhírű karácsonyi történetét, a Kék Madár című mesejátékot. Az új zenész színpadi adaptációról Szentecki Zita rendező mesélt.
2 gyerek karácsony éjszaka előtt néznek át a szomszédba, ahol a gazdag gyerekek süteményeket esznek, és benne van, és táncolnak, és nagyon elvágyódnak, mert ők meg éhesek, és akkor megjelenik náluk az alkonytündér, aki azt mondja, hogy nem szebb a gazdag gyerekeknél se, mint náluk, csak másképp látják, és ő ad nekik egy nagy gyémántot, a szemfelnyitó gyémántot, és azt mondja, hogy keressék meg a kék madarat. És akkor innentől pedig egy ilyen sketch-szerű történet következik, mert nagyon szürrealistán váltják egymást a helyszínek, és a szereplők különböző állomásokra mennek, és mindig, amikor épp megfognák, akkor tovább repül a madár.
Félix Salten klasszikusát, a Bambit a Budapest Bábszínház tűzte műsorára. Szilágyi Bálint rendezői koncepciója szerint a bábokkal előadott felnövés történetben két ősz szerepel. Az egyik az ifjú helyét kereső Bambi, a másik pedig a tapasztalatokon és komoly traumán átesett ősz. A felnőtt Bambit játszó Teszárek Csabát hallják.
Amellett, hogy filozófiai mondani valója is van ennek a történetnek, és elég mélységek vannak itt a szereplők életében és kapcsolataiban. Emellett azért ez valahogy egy kaland történet is, tehát egy ilyen kalandregény tulajdonképpen, mert ugye, ahogy ez az ősz felnő, aközben azért rengeteg dolog éri őt, meg kell ismerkedni azzal, hogy milyen az erdő, meg kell ismerkedni azzal, hogy mit jelent az, hogy vadászat, mit jelent az emberhez való viszonya az állatoknak. Egyáltalán mit kell kezdeni azzal, hogy az évszakok változnak, és ők ebben hogy tudnak helytállni.
A Kolibri Színház a 2017-18-as évadban ünnepelte 25. születésnapját. Ebből az apropóból Mondj egy mesét címmel 2018 elején mutatták be a színészeik személyes történetei alapján készült estet. Vidovszky György rendezőt hallják.
Én azt gondolom, hogy mindenkinek az élet színpadra élő lehet akár, vagy regénybe élő, hát hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy csak a regényírók, vagy a drámaírók, vagy a filmírók találnak ki érdekes történeteket, holott ezek a történetek attól érdekesek számunkra, hogy valahogy reflektálnak a mi életünkre is. Tulajdonképpen mi ebből indultunk ki, hogy ebben az évben, ami a Kolibri Színház 25. évada, tehát egy ünnepi helyzetben vagyunk, akkor egy kicsit kerüljenek fókuszba a színészek, és ne csak úgy, hogy ők mások szerepeit, mások történeteit játsszák el, hanem ebben az évben játsszák el a saját történeteiket.
Először mutatták be Magyarországon Offenbach sokáig elfeledett korai operáját, a Rajnai Sellőket az Erkel Színházban. A mesés szerelmi történet egy háború dúlta ország belső viszonyait is megmutatta, majd egyre varázslatosabb világba kalauzolta a nézőket. Az opera több zenei részletét a magyar hallgatók is jól ismerhetik, hiszen a Hoffmann meséi jellegzetes dallamaiként kerültek be a köztudatba. Anger Ferenc rendezőt hallják.
Nem feltétlenül igaz az, hogy Offenbach élete végére szedte össze a bátorságát és az erejét ahhoz, hogy egy komoly, nagy egészestés operát komponáljon, hanem sokkal korábban is megvolt. Erre ékes bizonyíték a Rajnai Sellők, aminek a zeneisége tulajdonképpen semmiben nem marad el a Hoffmann meséi színvonalától. Egy rendkívül izgalmas történet, fantasztikus zenékkel, egészen elképesztően invenciógazdag az egész történet és a partitúra is. És ami nagyon érdekes, hogy idegenkezűség nyomán került bele tulajdonképpen a Hoffmann meséjébe a két legismertebb Hoffmann meséjéhez kötött részlet, a Barkaróla és a Bordal, ami viszont eredetileg nem volt a Hoffmann mesének a része, hanem a Rajnai Sellőké, tehát a közönség ezt a két nagyon ismert betétet, ezt sokszor hallhatja majd a Rajnai Sellőkben, hiszen a Sellőknek a motívuma az maga a Barkaróla.
A Puccini Itáliája elnevezésű évadában a Magyar Állami Operaház a zeneszerző összes színpadi művét műsorra tűzi. A sort december elején a Nyugatlánya bemutatója nyitotta az Erkel Színházban, melyet az orosz alkotó Vasilij Barkatov rendezett. A női főszerepet éneklő Bátor Évát hallják.
Azok a nézők, akik akarnak jönni, és klasszikusan western csizmába, kalappal, vagy nyugati ruhákba akarnak nézni egy Nyugatlányát, azok csalódottak lesznek. De sokkal többet fog nekik adni egy másik oldalon ez a rendezés. Megpróbált egy kicsit aktualizálni, megpróbált a vendégmunkásokként kezelni ezeket az embereket, akik annó aranyásokként voltak vendégmunkások, most pedig mást csinálnak, más kétkezi munkát a világban mindenütt. És én arra gondolok, hogy szerintem az embereket nem az zavarja egy modern rendezésben, hogy eléjük van, az arcukba van nyomva a mai világ. Ami kimondottan zavarja őket, az az, hogyha az érzelemmentessége, ennek a mai világnak a szürkülete, az érzelemmentessége van az arcukba nyomva, és ezt nem teszi. Pont ezt az érzelmet, ami a Puccini zenére olyan nagyon-nagyon jellemző, azt benne hagyták, és szerintem ez meg fogja nyerni a nézőket.
Az elmúlt fél órában az Inforádió színházi összeállítását hallották a 2018-as év bemutatóiról. Seres Gerda vagyok, köszönöm a figyelmüket.